megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is el szeretnék tüntetni a háború útjából, azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kitért a migráció kérdésére is, amelyben ugyancsak egyetértés van a két ország között. Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. A kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és a belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat, húzta alá ezt is. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnök vezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a gyár kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A magyar gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, idén és jövőre is nő a gazdaság, a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és a magyar emberek is bízhatnak Magyarországban. Optimisták vagyunk tehát, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, e tekintetben a helyzet nagyon nehéz, az ugyanis nem csak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fejtette ki. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára. A versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a luxemburgi kollégáját. Varga Mihály kiemelte, az elmúlt 5 évben csaknem 5-szörösére növelték a nagyhercegségbe irányuló magyar exportot, tavaly rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom. A legutóbbi adatok szerint a magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. Újabb 2 Leopard harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Idén 3 milliárd 800 millió forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak a nyári diákmunkaprogram keretében, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező fiatalok június 17-től regisztrálhatnak a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. Forgalomba helyeztek a 3-as számú főúton egy közel 500 méteres felújított szakaszt, egy új körforgalmat és egy tengelysúly mérő állomást, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. A fejlesztések a Gyöngyös-nyugati elkerülő út építéséhez kapcsolódnak, a teljes beruházás összege mintegy 4,5 milliárd forint. Az Európai Unió 1 millió 200 ezer euró humanitárius segéd folyósít a Remál trópusi ciklon bangladesi és indiai hatásainak kezelésére és a vihar által érintett lakosság megsegítésére, tájékoztatott az Európai Bizottság. Legkevesebb 65 ember vesztette életét a heves esőzések következtében. Az Európai Unió ingyenes Interrail bérleteket biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében idén nyáron 35.511 európai fiatal kaphat ingyenes európai vonatbérletet. Az Európai Bizottság közlése szerint kvóta alapján köztük 779 magyarról van szó. Budapest rendezheti meg 2026. szeptemberében az első atlétikai világdöntőt, mely a szezon csúcs eseménye lesz. A hírt Sebastian Kő, a Nemzetközi Szövetség elnöke jelentette be. A brit sportvezető elmondta, azért kapta meg a rendezés jogát a magyar főváros, mert tavaly minden idők legjobb szabadtéri világbajnokságát rendezte meg. Végül az időjárásról. Reggelig sokfelé lehetnek akár hevesebb viharok is, felhőszakadással, jégesővel, erős széllel. Holnap aztán már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és sokat süt majd a nap. A hőmérséklet kedden hajnalban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Bortáné Fehér Anitát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Éva. A Jóisten áldását kéri további életére. Sós Zsuzsanna szeretné meghallgatni a Futok a pénzem után című felvételt Paudics Béla előadásában.
Neked szedtél, és még ezt eldöntöttem. Voltunk itt-ott, egy százast elköltöttem. Eltüntettél két vacsorát. Na de ez még nem is bán. Hét nap, nőnap, volt néhány fél év óta. Rózsát vettem, úgy, mintha nyár lett volna. Tönkretettél, ez nem vitás. Ezután nem jöhet más. Mérgemben futok a pénzem után. Utol is érem talán. Valahogy megkapom, van is egy alkalom, ha veled elveszem én. Fél éve futok a pénzem után. Utol is érem talán. Valahogy megkapom, van is egy alkalom, ha veled elveszem én. Melletted már könnyelmű ember lettem. Később aztán, hogy pénzem megmenthessem. Megtartottuk a kézfogót. Micsoda dáridó volt. Példaképpen még azt is elmondhatnám. Tűzoltókkal játszattad kedvenc nótám. Nekem fújta a trombitás. De meg is volt a hatás. És nélkül utolt a pénzem után. Utol is érem talán. Valahogy megkapom, van is egy alkalom, ha veled elveszem én. Szédültem utok a pénzem után. Utol is érem. Van is egy alkalom, ha veled elveszem. Növök és elviszem, ha van egy csak eszem. És hozzá azok a gyönyörű, formás, kamatlábak. Ész nélkül futok a pénzem után. Utol is érem talán. Valahogy megkapom, van is egy alkalom, ha veled elveszem. Növök és elviszem, nálam ez elviszem.
Andornak táján Szamosközi Györgyi szeretné meghallgatni Korda György diszkószerelem című felvételét.
Egyedül az úton, egyedül az úton, köveket rúgok magam elő. Egyedül az úton, egyedül az úton, valahogy űzöm az üres időt. Vége a napnak, jó lesz egy kis barangolás. Egyedül, egyedül, valahol az éven, zene száll a szélben, és én hallgatom. Szól a jó zene, szól a jó zene, szól a jó zene, és én csak magam vagyok. Szól a jó zene, szól a jó zene, szól a jó zene, és én csak magam vagyok. Belülök ma én is, belülök ma én is, lehet, hogy végre jó esti lesz. Belülök ma én is, belülök ma én is, lehet, hogy végre jó kedvem lesz. Nem tétovázok, most végre én is táncolok veletek. Veletek, veletek ma éjjel, zene száll a széllel, és én hallgatom. Szól a jó zene, szól a jó zene, igen, szól a jó zene, és én csak magam vagyok. Szól a jó zene, szól a jó zene, igen, szól a jó zene, és én csak magam vagyok. Valakit már látok, igen, ő is gyakran néz el. Azt hiszem, hogy engem vár, vár, vár.
újra estek, ott állok újra a kapu előtt. Legyen újra este, legyen újra este, talán ha újra láthatom őt. Szerelmes lettem, nem vagyok többé céltalan. Egyedül, egyedül, valahol az ében, zeneszáll a szélben, és én hallgatom. Szól a jó zene, szól a jó zene, szól a jó zene, és én már veled vagyok. Szól a jó zene, igen, szól a jó zene, szól a jó zene, és én már veled vagyok. Szól a jó zene, szól a jó zene, igen, szól a jó zene, és én már veled vagyok. Wa-da-da-da-da, 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 wa-da-da-da-da. Szól a jó zene, szól a jó zene, igen, szól a jó zene, és én már veled vagyok. Szól a jó zene, szól a jó zene, szól a jó zene, és én már veled vagyok.
Módi Istvánné Erzsébet és testvére Sóti Mária szeretné meghallgatni, és küldi minden hallgatónak, valamint rádió munkatársainak az Ima a hazáért című felvételt. Újvári Marika következik rádiónk hullámhosszain. Rébleányváron Royák Gézát köszönti születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel felesége, gyermekei, unokái, valamint az egész rokonság. A jó is szenéltesse erőben, egészségben, szeretetében. A jó kívánságokhoz egri barátaik is csatlakoznak. Halleluja! Az Ildivó együttes énekel az ünnepeltnek.
dado acaso el regreso? Y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Aleluya.
Un ateo que consiguió creer. Y un hambriento y tiene de comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin reinará la paz. Que no habrá miseria alguna. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Gerben Tibor szeretné meghallgatni a Republik együttestől a Madárjós Vakáción című dalát. Küldjük neki sok szeretettel!
Feketében durácska áll, egy fagylaltal kezében. Ki tudja, mire vár ilyen nagy hidegben. A jégbüfé előtt tapik feketében. A hetes busz megáll, valaki felszáll. Eperízi a fagylalt, és szereti nagyon a lány. Képzeld el, hogy egy olyan, egy ugyanolyan este van. A madár Jós nevet, kinevetem önmagam. Részt veszek most éppen egy végzetes vakáció. Itt minden megtörténhet. Ez egy komédia, tragikum. A hetes busz megáll, valaki felszáll. Eperízű a fagylal, és szereti nagyon a lány. A hetes busz megáll, valaki felszáll. Eperízű a fagylal, és szereti nagyon a lány. a párizsi udvar zárva, mert a párizsi udvar szép. Azért széles a folyó, mert nagyon hosszú a híd. Nagyon csendesek most az utcák, csendesek nagyon a léptek. Valami semleges hajón utazni szeretnék nélküled és nélted. A hetes busz megáll, valaki felszáll, eberízű a fagylal, és szereti nagyon a lány. A hetes busz megáll, valaki felszáll, eberízű a fagylal, és szereti nagyon a lány.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. Legközelebb holnap 16 óra 5 perctől jelentkezünk. A mai összeállítást Bartók Beáta szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal elsőként Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallják. Gondolatai még a Covid-járvány elején fogalmazódtak meg, de érvényüket a mai napig megőrizték.
Ma reggelre volt egy nagyon érdekes álmom. Azt álmodtam, hogy szuper erőm van. És egy olyan házban voltam, ahol sokan voltunk együtt, akiknek ilyen szuper erőik voltak, és volt, aki repülni tudott, volt, aki ilyen mozgatott tárgyakat az akaratával, nem is tudom, miket tudod csinálni. Én kérem szépen az én szupererőm, igen, már vigyorgok, az én szupererőm az volt, csak én tudok ilyen baromságot kitalálni. Az én szupererőm az volt, hogy békává tudtam változni. A legjobb szupererő egy kifutó pálya közepén. Tehát semmire gazdát nem vettem volna csak ennek. Na hát, azt szoktuk mondani, az elmének nem nagyon vannak határai, főleg amikor álmodik. És a mai témánk az innen indul. Ez innen indul, ugyanis arra gondoltam, tegnap ugye kicsit átböngésztem az internet posványát, és megnéztem, mi a hír a nagyvilágban. Azért úgy képben kell lenni, azért mert nincs tévé, nem nézek tévét már 20 éve, meg vagyok nélküle, köszönöm. És szörnyű híreket olvastam innen onnan, hírfórumokról, meg különböző oldalakról, most nem reklámozok senkit, se pró, se kontra. Van olyan falu Magyarországon, faluról beszélek, van olyan falu Magyarországon, ahol két bolt volt a faluban. Az egyik bezárt, nem voltak hajlandók több hitelt felírni. A másik napban az árak pedig duplán vannak. És csak készpénzben lehet fizetni. Ilyen helyek is vannak, csak hogy tudjuk. És ez a koronavírus dolog, ez a járványos dolog, nagyon sok érdekes szituációt és gondolatot hozott. És a mai témánk az innen indul el, hogy igen, vannak a Magyarországon olyan családok, akik krízis helyzetben vannak. Ez tény, ezt ki kell jelenteni. És nem vágytak erre a helyzetre. Az emberek nem szeretik a rosszat, az emberek a jót szeretik. Élni szeretnek, legyen étel az asztalon, legyek boldog, szeressen a párom, gyerekeim haladjanak valami. Ugye? Az emberek a jó dolgokat szeretik. És egyre több olyan család van Magyarországon, akinek azt mondja egyszer csak a munkaadója, hogy nincs igény a munkájára. Figyelj, öreg, mondja neki. Nem kell hónaptól bejönni, nem kell felutazni Pestre, nem kell ezt csinálni, azt csinálni, mert nem veszik meg. Éttermeknek a 90%-a. Nem főznek, nem sütnek. Minek? Azok küldik a szakácsokat, a pincéreket. És most csak az éttermekről beszéltem, de beszélhetnék még rengeteg más cégről, kilándorás szervezőkről, programokról, szállításügyről, sofőrökről, buszokról, amik nem tudnak menni, mert nem kell. És arra gondoltam, hogy egy kicsit arról elmélkednék most ebben a pár percben, hogy vajon az a munka, amit választottam, az jó döntés volt? És nem akarok senkit fényezni, de ha belegondolunk, a munkaválasztás. Beszélgetek fiatalokkal, nem egyen, nem kettővel találkozok, ugye a munkámból kifolyólag. És megkérdezem, mit fog csinálni, ha nagy leszel? És jönnek a válvonogatások, jönnek a kérdőjelek, hát nem tudom, még nem tudtam el. Gimisekről beszélünk, ugye, tehát nem kicsikről. Még nem tudom, még nem, hát majd. Meg jönnek a butaságok, ugye, hogy ő focista akar lenni, meg nem is tudom, meg műkörmös, meg ilyesmik. Tehát most fontos, ahogy mondtam korábban, nem akarok mesélteni senkit, de vannak dolgok, amikre jobban van igény a világban. És vannak olyanok, amikre nem nagyon. És ez nem ártana letisztázni magamban. Mert sokszor azok a családok, akik most ilyen krízis helyzetben vannak, azokban a családokban az alul iskolázottság az nagyon magas arányú. Mondok egy példát, ahhoz, hogy valaki nővér lehessen, amire most büdösül nagy igény van, csak úgy jelzem, hogy valaki nővér vagy orvos lehessen, 8 általános érettségi 4 év, szakoktatás 3 év az alap, aztán szakosodik különböző irányba, vagy a nővérképző minimum 15-16 év az iskolában. Minimum. Ahhoz, hogy én pap lehessek, nekem 16 évet kellett az iskolapadba ülni. Nem fényezem magam, jó, de csak hogy lássuk. És sokszor a felnövekvő nemzedékek az elmúlt 20-30 évben nevezzük nevén a gyermeket, nem törődtek azzal, hogy talán tanulni kéne. Valami értelmes szakmát keresni, valami olyat, amire van igény, akkor is, amikor baj van. Ugye ez egy krízis szituáció, hát kérem szépen, én nem akarok senkit megbántani, de kapa még van a világom. És 1930-as években volt egy nagy világválság, és az egész világon végig söpölt egy hatalmas nagy krízis. Ilyen banköszeomlások, meg öngyilkosságok voltak, meg nem tudom hány ember veszett el a házát, meg a munkáját. Egy hatalmas hasonló válság, mint ami most. Hát idézi ebben hasonló. És voltak olyan részek Erdélyben, meg a Magyarország területein, ahol ezt a 40-es években tudták meg, hogy ilyen volt. És azt kérdezte az ott élő paraszt bácsika, ugye ezt a szót, hogy paraszt, ezt olyan sértőnek szokták, hogy te paraszt. Nem, kérdezz éppen, a paraszt az, aki túl fogja ezt élni. Ezt vegyük tudomásul, jó? A paraszt, aki kint túrja a földet, meg a disznak alól szedik ki a kakit, az túl fogja élni, mert neki ott röfög a vacsora az olban. Te meg imádkozol, hogy valaki rakjon be egy kis fagyasztott húst a boltba. Tehát az ott élő parasztbácsikák, parasztnénik, akinek a gyerekei jártak ott iskolába, tanultak a betűvetés, délután mentek szedni a dudvát a kertből, azt kérdezték, hogy volt válság? Hát ők észre se vették, mert a disznó ugyanúgy fialt, a tyúk ugyanúgy tojt, krumpli volt a földben, káposzta volt a földben, ettünk hagymát, és a megfelelő réteget felvittük a kenyérre a zsírt. Kérem, itt vagyunk egy válság. Én azt mondom, hogy az első harmadán, szerintem ez az első harmada, és nem mindegy, hogy az ember most derül ki, hogy vajon azok a döntések, amiket meghoztam korábban az életem során, azok jó döntések voltak-e. Persze, logikus módon, amit az ember 10 év alatt elmondott, az 5 perc alatt nem lehet rendbe hozni. Ezt tudomásul kell venni, ez így van. Én azt mondom, hogy tanulni kell. Tanulni kell ebből a szituációból, hogyha legközelebb, már pedig lesz még ilyen legközelebb, lesz még ilyen, hogyha lesz ilyen, akkor vajon én meg fogok-e állni a lábamon? Lesz-e esélyem? Azt mondani, hogy életben maradtam. Én azt mondom, hogy tisztelni kéne a tanárokat. Tisztelni kéne azt, aki engem tanítani akar. Nem leköpni, nem anyázni, nem kiabálni rá, meg kést rántani. És nem a gyermekemet védve neki menni a tanítónak, mert egyest, kettest, hármast mert adni. Tudomásul kéne venni, hogy van, aki nekem jót akar, akár mennyire a boldogságom, hogy a szabadidőm útjába akar állni, nekem jót akar az, hogy írni, olvasni, számolni, tanít, és annyi a dolgom, hogy üljek a padba és figyeljek rá. Nagyon sok faluban bezárt az iskola, és a gyerekek azóta nem esznek. nem esznek. Mert az iskolában kapott kaját, fűtve volt rá, és annyi dolga lett volna, hogy befogja a száját, és megcsinálja a matek házit. Nem, nem volt jó, most jó volna. Én azt mondom, akármennyire igazságtalan tűnik, hogy egy, tanulni kell. Abban van lehetőség. Gondoljunk bele, a zsidók ezt csinálják. A zsidók ezt csinálják 2000 éve. Tanulnak, mint az állat. Minden iskolába elküldik a gyerekeiket. Tanuljon meg 2 nyelvet, tanuljon meg 3 szakmát valamelyikre, csak lesz szükség. Rosszul csinálják? Nem, nagyon is jól csinálják. Tudomásul kéne venni, hogy igen, tanulni kellene, figyelni a tanáraimra, és lehetőleg minél többet ott ülni az iskolapadban, de nem azért, mert 50%-a utazhatok a MÁV-on, hanem azért, hogy tudjak minél többet, legyen több vas a tűzben, és amikor eljön a baj, akkor valamelyik vasnál tudok majd melegedni. Most itt van a baj. Mi lesz, amikor véget ér a baj? Ha ugyanúgy fogjuk folytatni, ahol eddig tartottunk, akkor ugyanoda fogunk jutni. Tessenek tanulni ebből a szituációból. Tudom, hogy nem könnyű. Én aláírom, hogy igen, a gyerek felkel és éhes. Ezt én elhiszem, hogy ez borzasztó nehéz. És valahogy meg kell oldani, hogy egyen. Én azt mondom, hogy nem árt bevetni a kertet. Nem árt az ajándékba kapott disznót nem eladni és elinni az árát, hanem felnevelni a tyúkot. Ezt hoztam azt. És nem a szomszédba átjárni lopni, meg kölcsön kérni, hanem valóban építeni olyan jövőt, amiben van lehetőség. És nagyon szép dolog a manikűr, meg a körömépítés, meg a szempillaspirál, vagy mi az össz, de abban nincs jövő. Azt mondják vissza először. Lehet itt seftelni, de egy idő után nem lesz kitől lopni. Úgy hiszem, hogy ebből a koronavírus dologban nagyon-nagyon sokat meg tudnak tanulni az emberek, és hogyha már arra a pontra eljutunk a végén, amikor túl vagyunk az egészen, hogy egy kicsit megértőbben, egy kicsit normálisabban állnak hozzá másikhoz, egy kicsit jobban tiszteli a tanárait, egy kicsivel máshogy néz, más módon néz rá egy nővére, egy orvosra, egy ápolóra, egy tűzoltóra, egy boltosra. Én azt mondom, idézőjelben nagyon csúnya szó, de értsük jól, már megértem. Ha egy kicsit javulni tud ez a szerencsétlen, sokszor bizony buta a világ, és nem ártana itt rendet rakni. Normálisan látni a dolgokat, és hogyha kell nevelni, igen, nevelni kell. Mert az értelmes, okos, sokat tudó nemzetnek van jövője. De az, hogy mondatot helyesen leírni nem tudok, mert olyan buta vagyok, annak nem sok jövője van. Igen. Na, hát igazából már annyit gondoltam volna, meg egy jó forró teát, ami lassan már kihűl. És kívánom, hogy mindenki, egyrészt ne adjuk fel, jó, abban nincs biznisz, másrészt pedig azt, hogy igen, tessék kitartani, tessék próbálkozni, tessék bevetni a kertet. Lehet, hogy csak 2 hónap múlva, de van benne jövő, van benne lehetőség. Jó? Tiszteletem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Gyógyulás a hitből az okos és balga szüzek példabeszéd értelmezésének segítségével Pem Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanárt hallják.
Továbbra is a gyógyulás a hitből a témánk, és talán ennek a témának a tárgyalásakor most olyan oldalról is érdemes megközelíteni a dolgot, hogy a gyógyulás az nem feltétlenül mindig pillanatnyi és azonnal érzékelhető. Ez talán azért lényeges, mert hogy a mi világunkban ahhoz vagyunk hozzászokva, az egészségügy minden problémája ellenére, hogy alapvetően a gyors gyógyulásnak a lehetőségei az emberiség történelmében sohasem voltak meg ennyire, mint most. És ezért ugye a gyorsaság az nagyon fontos lenne, hogy mindent azonnal, és hogyha nem természettudományos alapon, akkor ezoterikus alapon, de lehetőleg minden nagyon gyorsan történjen, és a gyógyulás az gyors legyen. A hitből fakadó, az evangéliumi hitből fakadó gyógyulás az biztos, hogy nem mindig ilyen. Tehát annak van egy olyan oldala, amikor kétségkívül a Szentléleknek a jelenléte és ereje az pillanatok alatt meg tud oldani pszichés, testi, szellemi problémákat is, ez kétségkívül így van, de a gyógyulásnak nem az, ez az egyetlen útja. Nagyon sok esetben a gyógyulás, és az evangélium esetében leginkább ezt kell szem előtt tartanunk, ez a gondolkodásmódnak, az érzésvilágnak a lassú átalakulásával megvalósuló gyógyulási folyamat, ami nemzedékeken átível. Mint ahogyan a betegség is, ilyen szempontból szellemi, érzelmi síkon, különféle minták átöröklésével nemzedékek közötti folyamat, a gyógyulás is nemzedékek közötti folyamat is. És az evangéliumból fakadó gyógyulás az pontosan egy gondolkodásmódnak, egy érzésvilágnak a lépésről lépésre való elsajátítása folyamán szinte észrevétlenül gyógyít minket. Ez a gyógyulásnak azt hiszem, hogy az alapfolyamata, amihez társulhat bármilyen pillanatban, bármikor az a kegyelmi ajándék, hogy megszabadulunk bizonyos kínoktól, ami bezár, és tényleg a növekedésnek az útját zárja el adott esetben. Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. Hadd olvassam fel most a 10 szűzről szóló jól ismert példabeszédet, ami az Isten országáról szól. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat, lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg egy erőteljes felszorításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés. Ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg. Ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napirenden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától, csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, ez az Isten országához, Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értelemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelme vett spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota. És a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyest eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színre látás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a tíz szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnemű, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És itt így szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk, akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Na most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jason transeuntem, aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, és az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fogva olyan fontos a kereszténységnek nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre bűzdít. Szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus is azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtáv, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás, egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az ébersége a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati, hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétség kívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétség kívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mintha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgága a monotóniában él. Mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgága monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amitől szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük, az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni, ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szűzek példabeszédének értelmezését Pim Gilbert Antal, Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották, a műsort Tikovics Ernő szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,